Szeretettel köszöntelek benneteket. Lehet hallani, érteni, amit mondok?
Oké.
Szeretném megkérdezni, hogy milyen volt az elmúlt hetetek, és hogyha egy szóval jellemeznétek azt a hetet, akkor milyen lenne az a szó? Aki szívesen teszi, bátran mondja be hangosan. Nem értettem, ne haragudj, Marika. Csendes. Küzdelmes. Bátran, toljátok, nyugodtan. Ha kiemelnétek valami pozitívat, mi lenne az a szó? Valami pozitív. Több idő családdal, Istennel. Tessék, még egyszer. Van munka. Ami kell, van. Tök jó. Köszi. Az enyém sűrű és változatos. Köszi. Még mielőtt tovább mennék, szeretném megkérdezni, hogy van-e most itt olyan, aki ma van itt először, vagy másodjára? Tegye fel a kezét, léci, ha van ilyen. Köszöntünk titeket! Amikor van lehetőségem Istenről beszélni, ez bizonyos értelemben mindegy, hogy egy ige hirdetésem, vagy valakivel csak beszélgetek, vagy valami történik, akkor mindig valahogy az van bennem, hogy fú, de jó lenne valami erőt adót beszélgetni, erőt adót mondani, hogy valahogy olyan lendületesen menjünk tovább. És amikor készülök egy ige hirdetésre, vagy egyáltalán az Istennel csendességet tartok, akkor mindig úgy fel tud engem így, úgy inspirál Isten, és úgy fel tud engem így tüzelni, és olyan jó érzés ez. És most, amikor készültem, hát kaptam egy igét, mondom, hát ez... Ez minden lesz, csak nem inspiráló, de aztán majd meglátjuk. Szeretnék nektek elmondani egy történetet. Biztos lesz ma olyan, amit már hallottatok tőlem, vagy egyáltalán, de nem baj. Nagy szeretettel emlékszem az édesapámra. Ő egy nagyon gondoskodó munkás ember volt, de egy nagyon határozott. Sok mindenre megtanított, és hát egy dologban nagyon, hogy úgy mondjam, nehéz ember volt. Ritka nagy ateista volt, és miután én az Istennel már egybekötöttem az életemet, és átadtam neki a szívemet, azután azért voltak közöttünk feszültségek, hogy így mondjam. És eljött egy pillanat, amikor sajnos megbetegedett. Nagyon komolyan. Ez egy daganatos betegség volt, és amikor én megtértem, és a szüleimnek ezt elmondtam, akkor abban a következő időszakban, mondjuk úgy finoman, hogy engem nem annyira szívlelt a családom, a családban szektásnak is hívtak, hát tudjátok, ez most nem is lényeg. És... De amikor apu megbetegedett, egyszer csak felhívott édesanyám, és azt mondta nekem, hogy na kisfiam, akkor most imádkozz. Imádkozz. És ez azelőtt történt, amikor egyszer itt ott ültem kb. Azon a tájékon, nem felejtem el, az egyik istentiszteleten, vasárnap, és ez egy szombat este volt, amikor felhívott anyu. Persze imádkoztam értük, és apuért, hogy ez a daganatos betegség, ez bárcsak Isten meggyógyítaná. És akkor egy, aki kinn állt, akkor azt mondta, hogy mi úgy érzékeljük most itt, hogy vannak itt olyan emberek, akikért imádkozni kellene. Hogy mondjatok, ha van olyan, vagy ismertek olyat, elképesztő volt. És akkor én jelentkeztem, és akkor mondtam, és imádkozott az egész gyülekezet. És amikor apunak megtörtént a következő vizsgálata, édesanyám felhívott sírva, ez körülbelül rá egy olyan két hétre volt, ha jól emlékszem, felhívott édesanyám sírva, és azt mondta, hogy annyira lecsökkent az egész daganat, pedig akkor már áttétek is voltak, annyira lecsökkent, hogy látjuk a fényt az alagút végén, hogy úgy néz ki, hogy apa meg fog gyógyulni. És ez ilyen tök jó volt akkor, mert az volt bennem, hogy na, nem kell itt erőlködni, meg itt mutogatni az Istent, vagy egyáltalán értsétek mindig mondani a nagy igéket, vagy a nagy szavakat, hogy ha valaki feltesz egy kérdést, egy provokációt, kicsit olyan érzés volt nekem ez, hogy na kisfiam, imádkozz, majd most meglátjuk, hogy van-e Isten. Van! És na de hogyan tovább? Hogyan tovább ezután? Kicsit én úgy gondolkozom ebben a dologban, de ez az én véleményem, hogy amikor kapsz egy lehetőséget, akkor azzal jó élni. Jó azzal tovább élni, nem? Tehát, hogy nem az van, hogy akkor most jó volt ez a vizsgálat, és akkor ettől kezdve úgy semmi nincsen. Nekem jól esett ez látni, hogy megfogta a kezét az Isten. Tehát ez egy akkora radikális gyógyulás volt, vagy akkora radikális kép, hogy elképesztünk. És akkor már vártam, hogy találkozzak apuval és beszélgessünk. És beszélgettünk, és hát ő hozta szóba ezt a témát, és beszélgettünk erről, és mondtam, hogy hát imádkozott érted az egész gyülekezetünk. És látod, apa, milyen? És azt mondta, hogy hát szerintem ez egy véletlen dolog volt, ez nem az Isten volt, mert én megfizettem az orvosokat, én vagyok az, aki csinálom a dolgokat, és ha dolgozom, akkor dolgozom, ha pénzt teremtek, én vagyok az ura a dolgoknak. Nagyon kemény beszélgetés volt, és mondtam neki, hogy apa, kérlek, ne beszélj így. Ne beszélj így, mert ez nem jó az Isten előtt. Ez egy nagy dolog, hogy ilyen történt veled. Az a lényeg, hogy rá megint 2 hónapra felhívott édesanyám, és azt mondta, hogy sajnos ami volt és elmúlt, ami az eredeti állapot volt, az meg 3-szorozódott, és azután rá egy, talán egy fél évre, nem tudom, sajnos apu elhunyt. Volt egy legutolsó beszélgetésünk, akkor már alig volt ereje, és azt mondta, hogy úgy látom, hogy valakinek mégiscsak lennie kell, mert ez, ami itt a Földön összeállt, ez nem lehet véletlen. De azóta nem tudom, hogy aztán, hogy ott mit mondott az utolsó perceiben, hogyan van az Istennel. Úgyhogy kaptam ezt az igét, és szeretném nektek elmondani, elolvasni. Kérlek majd Betty a Joel 4:14-15-16-ot vetítsd ki. Hatalmas tömeg van az ítélet völgyében, mert közel van az Úr napja az ítélet völgyében. A nap és a hold elsötétül, a csillagok elvesztik fényüket. Felhasson az Úr hangja a Sionról, mennydörög Jeruzsálemből, megrendül az ég és a föld, de népét megoltalmazza az Úr, és erőssége lesz Izrael fiainak. És amikor megkaptam ezt az igét, akkor az volt bennem, hogy tényleg ez van, és mostanában, és eszembe jutott ez a történet is e kapcsán, mert hatalmas tömeg van az ítélet völgyében. Nagyon sokan. És számomra rossz érzés azt tudni, hogy én nem tudok mások helyet dönteni. Én is voltam a másik oldalon. Bemutatni tudod az Istent, úgy élni tudsz, hogy hiteles legyél, és ez egy igazi hiteles élet legyen. De nem tudunk mások helyet dönteni. De ez tény, hogy hatalmas tömeg van az ítélet völgyében. Én tudom, milyen a második, jövőre leszek 40, az első 20 évemet istentelenül éltem. Pedig lehetett akkor azt mondani rám világi szempontból, hogy jaj, hát ez egy jó srác, jó fiú, de belefér a cigi, belefér a részegeskedés, és még sorolhatnám. Egészen más a mérce Istennél, meg más a mérce a világban. Mostanában közvetlenül és közvetetten is sok világi hatás ér engem, sok mindent látok. sok csábítást, sok érdekes dolgot, akár a gyerekeimen, akár az iskolában, akár ha orvosnál vagyunk, hogy milyen a világ, hogy mit kínál a gyerekeinknek, hogy mire vezeti őket, és most negatív dolgokról beszélek nagy részben, hogy mifelé tartunk. És ezen gondolkoztam, hogy vajon miért ilyen nagy a tömeg az ítélet völgyében? Mi ennek az oka? Beszélgettem nemrégen valakivel, és azt mondta nekem, hogy rendszeresen hallgat egy ige hirdetőt, és úgy szokta köszönteni a gyülekezetet, amikor igét hirdet, valami ilyesmi, hogy szeretettel köszöntöm az élőket és a halottakat egyaránt. Azért ez igen kemény. De ez a tény, és erről beszélni kell. Sokszor azt látom a világban, hogy vannak ilyen mismásolások, hogy szépen fogadjuk el egymást, és mindenféle bűnös dolgot, amikor beszélgetek valakivel, azt mondja, de hát Jézus is azt mondta, hogy el kell egymást fogadni, és mondtam, ezzel nincs gond. Nagyon kedvellek téged, meg szeretlek téged. Elfogadom, hogy te így gondolkozol. De a bűnt azt Jézus sem fogadta el. Tehát amikor benne vagy valamiben, azt nem, arra nem mondja, hogy azt fogadjuk el. És gondolkoztam itt azon, hogy miért van hatalmas tömeg az ítélet völgyében. És összeszedtem egy pár gondolatot. Például nagyon sokan azt mondják, hogy a tudomány miatt. Mert a tudománnyal mindent meg lehet oldani. Nemrégen volt egy 2,5 napos találkozón valakivel, sokat beszélgettünk, és tudni kell, hogy az élettársa gyógyíthatatlan beteg. Szklerózis multiplexes. És azt mondta nekem, hogy figyelj rám, beszélhetsz nekem itt Istenről, viszont én hamarabb bízom a tudományban. Hamarabb bízom abban, hogy akkor én itt megmozgatom a dolgokat, a gondolataimat, a pénzemet, a tudásomat, és fenntartjuk a jó állapotot, vagy közel kerülünk a gyógyuláshoz, mint hogy van Isten. Sokan vannak így. A materializmus. Az, hogy én megoldom, én megcsinálom. Apu ezt csinálta sokat. És ennek van egy jó oldala, amikor valakinek van egy ereje, egy akarata. És azt mondja, hogy én most belerakom a dolgokat. És amikor az Istennel élsz, akkor ez így nagyon jó, hogy én belerakom a sajátomat. Valaki azt mondta nekem az elmúlt időszakban, hogy beszélgettem Istennel, és az derült ki, hogy hát én úgy belerakom a 10%-ét, és azt mondja Isten, hogy nem. Hát jó, belerakom az 50-et, nem. Az egész kell. Rakjál bele mindent, gyere, éljél velem, és meg fogom neked mutatni, hogy milyen az. Mekkora óriási változás. Más hit. Miben hisznek az emberek? És miért? Mindig feljön ez a kérdés, nem? Hogy miért? Mindenkinek van valami célja az életben. És a legfőbb célunk az az, hogy úgy éljünk, hogy az Istennek tetszen. De ez mindig hátra soroljuk. Bocsássatok meg még sokszor a keresztény körökben is. Nehogy félreértsetek. Én is estem el nagyokat. Az elmúlt időszakban is vannak helyzetek. De megint nem mindegy a megoldás. Abban való lét. És hiszünk abban, hogy nem tudom, jön Krisna, meg szent emberekben, meg mindenfélét lehet már hallani, látni, kiplakátolva, hogy hogyan, mint. De valahogy mindig ennek vége van. Véges a dolog. Lehet egy ideig azt gondolni, hogy ha más istenekben hiszünk, akkor az úgy majd működik. De mindig lezáródik valahogy, és nem lendül előre az ember élete. Véges, mert én akarom, és az akaratom egy darabig tart, de amit nem Isten munkál, az nem tart ki végig. Vagy bálványok. Látom a gyerekeket, a fiatalokat. Egyszerűen nem, minden nap hallom, amikor tanítok is a gyerekek szájából, nem feltétlen az óráimon, hanem csak ha sétálok az utcán, rengeteg fiú szájából. A pénz, a bombanő, a Porsche, és ezzel van tele a világ. ezzel a kábítószerrel, meg ténylegesen. Minden ott van, ami eltántorít az Istentől. Gondolkoztam azon is, hogy azt látom, hogy sokszor félelem van attól, hogy majd elvesztem a szabadságomat, hogyha az Istenre figyelek, vagy az Istennek átadom a szívemet. Mert a világban a szabadság azt jelenti, hogy én akkor csinálok valamit, amikor én azt akarom. Akkor én most nem mehetek el bulizni? Hát miért nem mehetnél el bulizni? Csak nem mindegy a bulinak a milyenje. Hogy azért mész el bulizni, hogy ott legyen a kezedben az alkohol, azt se tudod, hogy értél haza, és ez a buli, vagy az a buli, hogy találkozol a barátaiddal, vidámak vagytok, beszélgettek egy jót, és egy sikerélmény az egész, és úgy mész haza, és tudod, hogy mikor és hogyan mentél haza. Vagy hogy jönnek a kérdések, nekem is akkor jött a kérdés 19 évesen, fú, most akkor itt hogy lesz? És akkor Isten kezdett rámutatni a dolgokra, hogy mik azok a dolgok, amiket nem kellene csinálni. De hát most, ha végig gondolom, ha a saját gyerekeimről gondolkozom, és ők tennék fel ezt a kérdést, és mondjuk cigi lenne a kezükben, akkor azt tudnám mondani, hogy hát azért tényleg igaza van, hát most akkor nem dohányozhatna, meg nem lenne jó. Hát nem, hát azonnal mondom, azt tanítom nekik, gyerekek, nem jó. Titeket az Isten hozott a világra. Azért vagytok itt, mert az Isten megteremtett titeket, egy gyönyörű, szép, egészséges ember teremtett, egy jó templomot, ne romboljuk le. Ne romboljuk le. Van még egy másik kör is, mert mondjuk azt, hogy sokan vannak azok, akik még nem ismerik az Istent, és így vannak az ítélet völgyében. De olyanokkal is előfordul ez, akik ismerik az Istent. És ez elég szomorú. De van ilyen. Van olyan, amikor csak picit bukunk el, vagy egy rövid ideig, de van, amikor hosszú évek, 10 évek, és valaki úgy nő fel, vagy ügyül a gyülekezetben éveken keresztül, hogy elvileg egy bemerített, megtért ember, az Isten útját választotta, de istentelen módon él. Hogyha elhagyjuk az Istent, az Isten előtt nagyon nem kedves. És tudjátok, az a legjobb, hogy Isten, én úgy látom, hogy Isten nem, tényleg nem személyválogató. Nem fog téged jobban bántani, mint a másikat. És szeretnék nektek egy pár igét mutatni. Hóseás 7:13-16. Jaj nekik, mert elhagytak engem, pusztulás vár rájuk, mert elpártoltak tőlem. Én megváltanám őket, de ők hazugságot beszélnek rólam. Ahelyett, hogy szívből kiáltanának hozzám, csak jajgatnak fekvőhelyükön, keseregnek a gabona és a must hiánya miatt, elfordulnak tőlem. Én neveltem őket, én erősítettem karjukat, mégis rosszat gondolnak rólam. Mindjárt olvasom tovább. Amiről beszéltem. Ahogy olvasom a Bibliát, ezzel van tele az Ószövetség főleg, meg az Új Szövetség. Mindig ez a hadakozás az Isten és a világi dolgok között, nem? És ez olyan kiábrándító. Olvasok egy könyvet, és volt benne egy ilyen rövid történet, hogy egy ember keresgeti a kulcsát a földön, és oda megy hozzá egy éppen arra járőröző rendőr. És kérdezi tőle, hogy uram, mit keres? Elvesztettem az autó kulcsomat. És itt vesztette el a környéken? Hát nem, arra bent ott a kis utcában, de itt világosabb van. Na most ez egy elég kemény, képletes sztori, nem? De hogy hogy hol, mit keresel, és hol, és hogy jó helyen keresed-e. Hogy miben hiszel, hogy ha ismered az Istent, akkor mit ántorított el vajon, és mindig jönnek ezek a miértek. És ezek a miértek sokszor jó kérdések, valamikor erőltetettek, de most szerintem jó kérdés. Miért van az, hogy valaki éveken keresztül vár, és már százszor szól hozzá az Isten, gondoskodik róla, és még mindig nem? Mi tartja vissza ettől? Engem ez nagyon érdekel. Miért van az, hogy ha volt ilyen mostanában neked, miért van az, hogy nem az Istent kérdezted meg először, hanem elkezdtél cselekedni, és aztán, ha kiderült, hogy nem lett jó belőle, nekem volt már ilyen, biztos nektek is. Ezek tudom ilyen kemény kérdések, de ezekről azért beszélni kell. Szerintem Isten egy gyülekezet, egy ember úgy tud igazán jól felépülni. Jeremiásban van egy ilyen rész, azt mondja, hogy én majd felépítelek, és újra felépülsz. Kell, hogy újra formálódjunk. Ki kell jönni abból a völgyből. Egy völgy tud nagyon szép lenni, de az a legelső pont, ahová nem süt be a fény. Lent van. A szint alatt. Körbeveszik a hegyek, körbeveszik azok a dolgok, azok a bűnök, amik a napfénytől távol tartanak. Na, ezt a sztorit is már biztos hallottátok, de a bizonyságtétel azért van, hogy elmondjad százszor is. Volt egyszer egy olyan, amikor én nagyon bántóan viselkedtem egy házi csoporton. Ezt sokan tudjátok, ezt a sztorit. És megint jönnek majd a végén a miért kérdések, mert sokszor az van, hogy ha valami gond van, vagy valami baj van, akkor az miért? Meg miért engedi meg Isten? Isten megenged dolgokat, hogy benn legyél egy kicsit a völgyben, azért, hogy onnan az ő keze munkája által ki tudjál jönni, hogy aztán ezeket az élményeket felhasználhass Isten országának az építésére. És amikor megvolt ez, és én nagyon bántóan beszéltem egy ilyen házi csoporton, őszintén mondom, hogy észre se vettem, teli tűzzel, válaszoltam egy kérdésre. De hát olyan keményen betoltam azt a választ, hogy azután később sétáltam valakivel a gáton, a Rába gáton, sokat imádkoztunk, beszélgettünk abban az időben, és mondja nekem, hogy tudod-e, hogy bántó voltál? Nem. Én? Igen. És akkor volt egy szembesítés, és akkor mondom neki, de figyelj rám, engem most arra kért meg valaki, hogy két hét múlva vasárnap vezessem itt az Isten tiszteletet. Hát most, hogyha én ezt nem veszem észre, hogy ilyen bántó vagyok, nekem semmi keresni valómat. És akkor elhangzott a szájából egy nagyon erőteljes mondat. Hogy ne a szolgálatot tedd le, hanem a bűnt. Akkor, abban az időben rettenetesen szégyeltem magam, és borzalmasan rosszul esett ez az egész szituáció. De a mai napig Isten felhasználja az életemben valamikor, hogy eszembe jutassa, hogy állj meg egy kicsit, és gyere vissza az én területemre. Ne menjél ki, ne menj máshogy, ne menj az én útjelzésem nélkül. Felhasználja talán mások épülésére is. Mert amit te átéltél nehézség, és a másik is átél ilyet, ugyanazt hasonlót, abban sokkal jobban és hitelesebben tudsz segíteni. Vagy beszélni, vagy csak meghallgatni. Nagyon sokszor a kifogások vannak az életünkben, és ezért van tele a völgy halottakkal. Igaz? Az ítélet völgye. Mindig kifogás van. Kifogás van, hogy nem tudok eljönni most az ima alkalomra, pedig belül pontosan tudom, hogy el tudnék jönni. Kifogás van, hogy miért nem érek ide az Isten tiszteletre. Nyilván vannak helyzetek, én is most azért késtem, mert valami busz gond volt, és rendőrök irányították a forgalmat. Tanulság, induljak el még hamarabb. Nagyon sokat kifogásolunk. Kifogás van a munkahelyünkön, hogy miért nem végeztük el százszázalékosan a munkát. Miért jó az úgy? Én nagyon sokat hallom a mai napig Magyarországon, ez egy nagy divat ez a mondat, hogy jó az úgy. Vannak azok a helyzetek, amikor azt mondom, hogy most a parf is egy kicsit így áll, nem úgy, hát jó az úgy. De ha valakinek mondok valamit, nem mindegy, hogy hogyan mondom, hogy abból épülés, rombolás lesz, az nem biztos, hogy jó az úgy. Most vége ennek a nyomorító résznek, hogy szembesítsük magunkat azzal, hogy ki miért van ott, hol, vajon miért tart itt a világ. Szeretnék nektek arról is beszélni, hogy ha még nem vagy Isten embere, meg ha az vagy, és nehézség van az életedben, vagy még nem adtad át az életedet, és keresed a céljaidat, akkor itt milyen opció van? Van opció. Van opció. A legjobb ebben az egészben, hogy bocsássatok meg olyan, mint egy receptkönyv. Én ezt nagyon nehéz betartani, főleg, hogyha valaki úgy főz, mint én, hogy hát ez a recept nem rossz, de nem a legjobb, teszünk még hozzá. De az csak egy kaja. Ehhez nem kell hozzátenni. Max a saját részedet, amit az Isten elkér. Légy szíves a Hóseás 10:12-13-at vetítsd ki nekem, Betty. Vessetek magatoknak igazságot, akkor hűséget arathattok. Szántsatok föl új szántóföldet, mert ideje, hogy keressétek az Urat, míg majd eljön és hullatja rátok az igazság esőjét. Bűnösen szántottatok, álnokságot arattatok, ettétek a hazugság gyümölcsét. Bizony, a magad tetteiben és a sok harcosodban bíztál. Ismerős ez, amikor magadban bízol? Amikor már egy kicsit átfordul a százalék? Amit vetsz, azt fogod aratni. Amit vetsz. Nagyon sok ilyen igazság van, meg ilyen szólás, közmondás a világban, nem? Sokat hallani. Képzeljétek el, a legtöbb ilyen a Bibliából van. És az emberek szeretik ezt így okosan oda dobálni. De a Bibliából van. Nem csak egy ember találta ki, hanem az Isten mondta. Onnan loptuk el azokat a szavakat. Ami nem baj. Hóseás 11-ből szeretnék nektek olvasni, hogy milyen az Isten annak ellenére, hogyha benn vagy abban a völgyben. Hogy hogyan viszonyul hozzád. Isten utálja a bűnt. Utálja azt, ahogyan az emberek élnek, mert nem ezért teremtette az embert, hogy dorbézalás menjen és egymásnak az eltaposása röviden kisarkítva. Az egyik reggel beszélgettünk, imádkoztunk a feleségemmel, és mondja nekem, hogy ő elkezdte olvasni a Bibliát előről, és most Noé történeténél tart. És mondja nekem, hogy az van odaírva, hogy senki nem volt olyan fedhetetlen, csak Noé. Bocsássatok meg, ha nem szó szerint idézem. Csak Noé járt az Isten útján. És akkor Isten úgy döntött, hogy akkor én most elpusztítom itt a dolgokat, mert elég volt ebből. Megbántam, hogy megteremtettem az embert. Megbántam. Fú, ez szörnyű volt olvasni, meg hallani. Van benne viszont egy bátorító dolog. A történet úgy folytatódik, Noé megépítette a bárkát, és akkor ott állunk a teraszonkon a feleségemmel, és mondom neki, hogy most képzeld azt, hogy ez itt egy nagy bárka, itt van ez a korlát, meg minden, és kifelé, mert azért ez egy óriási bárka lehetett, ha lefelé nézel, mint a sok emelet magasan lennél, látod az embereket. Jönnek, segítséget kérnek, menekülni akarnak. És figyeljetek, gyerekektől kezdve az időseken át mindenki. Sok állat. És nem tudod már őket beengedni. Viszont ami bátorító az egészben, Noénak mondott valamit, Noé elvégezte azt a munkát, és azt mondta, hogy vidd magaddal a családodat is. Úgyhogy ne essél kétségbe azért, mert még nem láttad a gyerekedet megtérni. Pedig nagyon szeretnéd. Ne essél kétségbe, hogyha nem feltétlen úgy alakulnak a dolgok, ahogy szeretnéd. Dolgozzál rajta, és imádkozzál rajta. Mert ott, ahol vagy a családodban, ott te áldás vagy. Benne van a Bibliában. És ez a történet is mutatja. hogy te áldás vagy, és áldás lehetsz az összes olyan családtagodnak és ember számára, akik ismernek téged, akivel beszélgetsz, ahogyan beszélgetsz, és amilyennek látják az életedet. Emlékszem, amikor a feleségemet bemutattam édesanyámnak, és azt mondtam neki, hogy szeretnénk összeházasodni egy év múlva. És azt mondta édesanyám, ne értsetek félre, nagy szeretettel vagyok felé a mai napig. Sok mindent köszönhetek neki. Ez egy fájó pont az életemben. Azt reagálta, hogy kisfiam, tudod, mennyibe kerül egy válás? Nem emberi kötelékre helyezem a házasságot, fontosak az érzelmek. Nem emberi kötelékre, hanem az isteni kötelékre. És ha az isteni kötelékre helyezed a barátságaidat, a házasságodat, a társkeresésedet, az egyetemet, a diplomát, az iskolát, a házi csoportodat, a gyülekezeted, azt, hogy vezető vagy valahol a családban, a gyülekezetben, ha az Istenre helyezed még azt is, hogy hogyan fogják megjavítani az autódat, képzeljétek el, neki mentem egy oszlopnak múltkor, tök sötét volt, semmit nem jelzett a radar, mindegy, elbénáztam, jobb hátsó lámpa. Egyszer csak odajött valaki, te figyelj, ez mi? Hát ez meg fog büntetni a rendőr. Hát mondom, oké, még nem jutottam el senkihez, de hát én ezt pikpak megcsinálom. Ott ül velem szembe, aztán ki beszélgetünk, hív, telefonál, figyelj már, tudnál nekem ezt a lámpát hozni? Nem, hogy hozott lámpát, még jóformán féláron is volt, ez egyszer csak megérkezek itt vasárnap, hello, meghoztam. 5 perc alatt berakta, és kész a lámpa. Isten is, ez, még ebben is a gondodat viseli. Nem, hogy ennél még nagyobb dolgokban. Hóseás 11. fejezetnek az a címe egyébként, hogy Isten hűséges szeretete. Hogy olvassak nektek ebből, léci? Még gyermek volt Izrael, amikor megszerettem, Egyiptomból hívtam ki fiamat. Minél jobban hívtam őket, annál jobban távolodtak tőlem. És amiről ma beszéltünk. A báloknak áldoztak, és a bálványoknak tömjéneztek. Ugye, mindenkire figyelek, mindent akarok, mindent megpróbálok, de nem odafigyelek. A világosságnak hitt világosságban keresem a kulcsomat, nem ott, ahol elveszett. Pedig én tanítottam járni Efraimat, kézen fogtam őket, de ők nem tudták, hogy én viseltem gondjukat. Képzeljétek el, hogy nem régen történt, talán egy hónapja, hogy az jutott eszembe, hogy én emlékszem arra, mielőtt megtértem, hogy mennyi olyan helyzet volt, amikor nem lett belőle gond. Mert olyat tettem, csináltam. Kisgyerek koromtól egészen 19-20 éves koromig. Na most mondok egy meghökkentő dolgot, lehet, hogy el se tudjátok képzelni. De tényleg ilyenek a fiúk azok, hogy van Gabika? Milyen kamikázék? Köszönöm. Részek kamikázék. Tényleg, de csak így van. Ez bátorító. És volt, amikor összegyűjtöttem egy befőttes üvegnyi cserebogarat, leöntöttem gázolajjal, és begyújtottam. Elmondjam, hány évesen? Körülbelül 7-8 éves lehettem. Fogalmam sincs, hogy honnan jött ez az őrült ötlet. Mert nem a bogarakat egyébként szerettem, nem az volt a cél, hogy bántsam őket, de valahogy így jöttek, ott megláttam azt. Képzeljétek el, hogy ott álltam a gázolajos hordó mellett. Mi lehetett volna abból? Vagy amikor a negyedik emeletről, vagy a második emeletről látjuk, hogy 8 éves, 9 éves gyerekek így kimásznak az ablakpárkányra. És így szinte lökik ki egymást. És nem esnek ki onnan. Vagy amikor olyat mondtam édesanyámnak gyerekkoromban, egy mondatot, pedig mindig szeretettel volt minden, egy mondatot, amivel végtelenség megbántottam, 12 éves lehettem. Fú, ez nagyon durva. És akkor néha úgy magamban nézek, és mondom, hogy azért a gyerekeim is miket hoznak össze. És akkor múltkor pont elmeséltem ezt a feleségemnek, és meghallotta az egyik gyerekem. Apa, azért ugye te is? Szóval Isten még akkor is védelmez téged, amikor nem tudod. Emberi kötelekkel vontam őket, a szeretet kötelékével, úgy bántam velük, mint amikor valaki arcához emeli gyermekét. Jóságosan enni adtam nekik. És itt még mondja folyamatosan, hogy a nyolcasban, hogy adnálak oda, hogy szolgáltatnálak ki, hogyan adnálak oda. Megindult a szívem, egészen elfogott a szánalom. Nem izzó haragom szerint bánok vele, nem döntöm újból romlásba Efraimat, mert Isten vagyok én, nem ember. Fú, ez a jó példa, nem? Szent vagyok közöttetek, nem indulatosan jövök. Az urat fogják követni, mert oroszlánként ordít majd, és ha ordít, remegve jönnek fiai nyugat felől. Remegve jönnek Egyiptomból, mint a madár, és az asszír földről, mint a galamb. Letelepítem majd őket házaikba. Így szól az Úr. Azt mondja Isten, hogy én olyan vagyok, aki törődik veled. Mindegy, hogy most mit csináltál, mit nem csináltál, hol vagy most, vagy hol nem vagy most. De megint itt van egy lehetőség, hogy szólok hozzád, és vajon figyelsz rám, megérted-e, hogy én téged hová akarlak vinni, meg hová akarlak vezetni? Vajon megint csak egy lehetőség van, és legyintesz, vagy pedig komolyan veszed, amit mondok? Én meghallgatom és törődöm vele, olyan vagyok, mint a zöld dellő ciprus, tőlem kapott gyümölcsödet. Aki bölcs belátja ezeket, aki értelmes, az megérti, mert egyenesek az Úr útjai, az igazak járnak rajtuk, a vétkesek elbuknak rajtuk. Szeretnélek titeket bátorítani még, azt mondja Isten, hogy de még most így szól az Úr. Ez Joel prófétának a második fejezete, 12-13. De még most így szól az Úr. Térjetek meg hozzám teljes szívvel, böjtölve, sírva és gyászolva. Szíveteket szaggassátok meg, ne a ruhátokat. Úgy térjetek meg Istenetekhez, az Úrhoz, mert kegyelmes és irgalmas ő, türelme hosszú, szeretete nagy, ő megbánja, még ha veszedelmet hoz is. Nekem volt a héten olyan, amiből keményen meg kellett térnem, és bocsánatot kellett kérnem. Istentől is, meg egy olyan embertől is, akit nagyon szeretek. Mert Isten engem azért helyez bizonyos helyekre, azért tesz oda, hogy én ott építsek, ne pedig romboljak. Van olyan, amikor nincsen kraft, vagy tele a puttany, ti is ismeritek. De akkor jobb azt mondani, hogy Uram, adj nekem most egy kis csendességet, adj nekem most egy kis pihenőt. Ez még mindig jobb, mintha össze-vissza rombolok. Vagy oda megyek valakihez, akivel szívesen beszélek, aki meghallgat, és azt mondom, hogy figyelj, nekem most ezek a nehézségeim vannak, ezt beszéljük már át, gyere, imádkozzál velem. Keres ilyen embereket, ha van az életedben. Menjél az ima csoportodhoz, menjél a házi csoportodhoz, a gyülekezethez, a vezetőkhöz, a feleségedhez, a férjedhez, a barátaidhoz. Ha pedig nincsen ilyen, mert úgy érzed, egyedül vagy, akkor kérjed Istent, és meg fogja adni. A Lukás 19.41-44-ben két hete volt erről az igéről szó röviden. Jézus akkor vonul be Jeruzsálembe, és sír. És sír, és azt mondja, hogy megsíratom ezt a helyet, síratom ezeket az embereket. Most Isten szerintem síratja a világot. Hogy nem veszitek észre, hogy itt vagyok, és hogy én békét hozok. Isten pontosan tudja minden gondolatodat, pontosan tudja a gyülekezetünknek a dolgait, a jövőjét, és tényleg nagyon bátorító az, hogy nem úgy tekint ránk, hogy akkor most ilyen van, akkor kapsz két büdös nagy pofont, és mehetsz hátra, helyreáll az agyad. Nem? Ez is egy nevelési elv. Régen nagyon jól működött, azt mondják. Higgyétek el, hogy nem működik. Nem működik. Isten azt mondja, hogy én látom, hogy te milyen leszel. Nekem van egy tervem, van egy célom veled, de légy szíves, abban bízzál, amit én mutatok. És tudjátok, milyen jó az, hogy ahogy olvasom az Ószövetséget, és akkor ott vannak a proféták, meg ott vannak a... Köszönöm, hogy csak... Ott vannak az Isten emberei, és akkor be lehet menni a szentébe, meg várakozni, meg vinni a mindenféle szent állatot, meg áldozni. én mindig belegondolok ebbe, hogy ez persze egy kicsit ilyen viccesnek tűnik, de azt a 700-át, tehát hogy van egy gyönyörű szép udvarom, amit Istentől kaptam, szétnézek rajta, és hálát tudok adni, hogy mindenem tőle van, de az összes minden tele lenne disznó, marha, bármilyen állatnak a vérével, meg a maradékaival, hogyha bűnökért kéne itt áldozatokat bemutatni. De hogy nem ez van, hogy nem ez maradt ránk, hanem Isten azt mondta, hogy figyelj, én itt vagyok, és adok neked egy új szövetséget. És azt mondta, hogy tolok neked ott egy szivárványt, és emlékezzél rá, hogy soha többet nem fogom az emberiséget elpusztítani, hanem új szövetséget fogok veled kötni. Elküldöm a fiamat, el fogja végezni azt, amit rábíztam. És Jézus nekünk egy szuper minta. Végezzük el azokat a dolgok, amiket az Isten bíz ránk, amit rád bíz. Ha nehéz most neked apaként, kérdezd meg Istent, hogy mit tudsz most tenni. Menjél hozzá csendességbe, beszéljél másokkal. Ne akard egyedül megoldani. Ha nehéz neked most bármiben, valaminek a vezetőjeként, vagy a munkahelyedben, vagy a barátságodban, vagy a házasságodban. Akkor kérlek, hogy ne magadban bízzál, hanem bízzál az Istenben. És van segítség, meg jó helyen vagy. Örülök, amikor itt nagyon sokan vagyunk, mert nem egy eltékozolt idő. De te is így gondolod-e, hogy azért jöttél, mert dicsérni akarod az Istent, és valamit hallani akarsz, ma találkozni az Istennel, és amikor innen kimész, akkor elkezdesz azon gondolkozni, hogy mit mondott nekem ma az Isten. És én ezt hogyan tudom úgy fordítani, úgy forgatni a szívemben, hogy mit tudok én tenni annak érdekében, hogy azok megmaradjanak nekem, és próbáljam úgy élni az életemet, ahogy az Isten előtt kedves. Szeretnélek titeket bátorítani azzal a mondattal, ami nekem akkor nehéz volt, de mégis bátorító. Légy, tegyed le a bűnt, és ne a szolgálatot. Vannak szuper dolgok az életben, amiket az ember használhat, csinálhat, élvezhet, pihenhet, örülhet neki. Legyen az a horgászat, én nagyon szeretek horgászni. Legyen az a vitorlázás, egy séta a Balaton körül, vagy bárhol, nem tudom, a feleségemmel, vagy olykor csak egyedül, vagy a gyerekeimmel. Mindenki tudja magáról, hogy ki miből épül, meg mit szeret, miből töltődik. Vagy csak csendben olvasva egy könyvet. Bárhol, a fa tetején, vagy a kanapén, mindegy. Ezek szuper dolgok, de még szuperebb lesz, amikor nem ez vezet, hogy én most attól leszek jobb, mert ezt megcsinálom. Hanem hogyha az Isten vezet, és az Isten van elől, ezek pedig plusz extrák. És akkor olyan jó lesz látni, hogy mint egy ilyen képletesen, vagy mint egy diagramon, hogy most nem tudom, van 500 ember abban a völgyben, és amikor betalál az Isten, akkor következő héten már csak 495, azután 400 van már csak a völgyben, azután 200 van már csak a völgyben. Mert úgy tudunk élni, hogy az emberek erre felnéznek. És így tudsz a nehézségekben, én nem árulok zsákba macskát, tudattal ez nehéz lenni. Nekem van egy szomszédom, akivel nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szuper kapcsolatban voltunk, és valami nem tetszett neki, és ezért nagyon-nagyon megharagudott ránk. Tényleg nem csináltunk semmi rosszat, egyszerűen nem tetszik neki az például, hogy kávészag van, még akkor is, amikor nem kávézunk. Ez van. És üvöltött az arcomba ennyiről, hogy én tudom, hogy te egy szektás prédikátor vagy. Üvöltött így ennyire az arcomtól. És nem azt mondtam neki, hogy akkor csá. De nem ez van a világban? Ha valaki bánt, akkor dobjál vissza nyugodtan. De nem voltam mindig ilyen, és az Isten ezt kimunkálta bennem. És a legjobb az volt, hogy ezt végignézte a feleségem meg a gyerekeim, és akkor azt nem is tudtam. És aztán mondták, hogy apa, nem volt semmi, hogy semmi rosszat nem mondtál. És azt mondtam neki, hogy kedves asszonyom, én mindennek ellenére bármit is gondol, nem vagyok az, nem vagyok szektás. De soha nem fogom elfelejteni azt a rengeteg jó dolgot, amit önöktől kaptunk, amikor ide költöztünk, és azóta sok évig. Ezt így hátrament. Tényleg hátralépett. Így nézett. Meg se tudott szólalni. Aztán ment el, és közben motyogott, morgott. Az már az övé. Zavaró ez? Zavaró. Zavaró úgy élni, hogy sokszor szídnak, átkoznak, és te hallod, hogy jön a szomszédból a hang? Zavaró úgy élni. Az Isten ezt is ki tudja munkálni. Nem jelenti azt, hogy az Istennel minden könnyű. Lehet, hogy lesznek olyan, meg van olyan, amikor úgy érzed, hogy benn vagy a völgyben. És mint az Ezékiel könyvében ott vannak azok a száraz csontok. De az Isten életre keltés, akkor én arra húst és inakat rakok, és átváltoztatom. És átváltoztatlak téged, és átváltoztatom a gyülekezetet. És jó, hogy van nekünk egy Jézusunk, nem? Aki itt járt a földön, bemutatta ezeket a dolgokat, és onnan mindent le lehet szippantani. Azt mondja, hogy én vagyok a szőlőtő, ti a szőlőveszők. És ha ott maradtok rajtam, szippantjátok be a sok vitamint. Nemrégen vettem egy nagy szőlőt, ekkora szemek. Hatalmas. És az a nagy szőlővesző, az a kis ekkora vékony, az a jó hosszú, rengeteg ilyet elbír. Elbír minket. Elbír téged, akármilyen nagy is. A fájdalmad, a nehézséget, az örömöd, minden. Mert mindent ismer. És ez olyan jó tudni, nem? Olyan jó, hogy ebbe kapaszkodhatsz minden nap, hogy így mehetsz munkába, hogy így mehetsz haza, hogy van megoldás. Hogyha megbántottad a párodat, a társadat, a férjedet, a feleségedet, akkor azt tudod mondani, hogy Uram, én itt vagyok, és légy szíves, mondjad, hogy mit tudok tenni. Adjál nekem üzemanyagot, hogy én is tudjak üzemanyagot adni. De ez bármire lehet vetíteni. Óriási ajándék. És azért vannak ilyen sokan benne a völgyben, mert ezzel az ajándékkal nem élnek. Azt gondolják, hogy ők jobban tudják. Azt gondolják, hogy hát ez nem nagy dolog, ez hülyeség. És még egy utolsó igét szeretnék a végére bátorításul mondani nektek. Ne félj, termőföld, vigadj és örülj, mert az Úr nagy tetteket vitt véghez. Ne féljetek, mezei vadak, mert kizöldülnek a puszta legelői, mert a fák gyümölcsöt hoznak, a fügefa és szőlő gazdagon terem. Kárpótollak azokért az évekért, amelyekben pusztított a sáska, a szöcske, a cserebogár és a hernyó. Az a nagy sereg, amelyet rátok küldtem. Ehettek majd jó lagásig, és dicsérjétek az Urat, Isteneteknek a nevét, mert csodát tett veletek. Nem kell szégyenkeznie népemnek soha többé. Akkor megtudjátok, hogy én Izraellel vagyok, és hogy én az Úr vagyok, a ti Istenetek, senki más. Nem kell szégyenkeznie a népemnek soha többé. Ez egy rendkívül bátorító ige szakasz. És lehet, hogy az elmúlt 20, 30, 40 évet Isten nélkül élted. De Isten azt mondja, hogy én most bármikor megváltoztatom a dolgokat. Jó irányba. Az is lehet, hogy az elmúlt egy évet, két évet, három évet, öt évet keresztényként úgy érted, hogy kisimult, mint az EKG. És semmi. De van ebből kiút. Higgyétek el, hogy van ebből kiút. Mindenből. Gyertek, kérlek, és imádkozzunk, jó? Maradjunk egy kicsit csendben Isten előtt, és ha valamit kaptál ma, vagy valami van a szíveden, legyen az csak egy szó, vagy egy apróság, vagy bármi, légy szíves, azt mondd el Istennek, vagy kérd az Istent, hogy vajon ezt most miért mondta neked, vagy mi volt ezzel a célja. Uram, hálát adunk neked azért, hogy te áldás vagy a számunkra. Hát adok neked azért, Uram, hogy te képes vagy arra, hogy mindent elfelejtesz, ami a múltban volt, és mindig előre tekintesz az életünkben. Hát adok neked azért, Uram, hogy te vagy a vigasztalás Istene. Hát adok neked azért, Uram, hogy te vagy a megbocsátás Istene. Hálát adok neked azért, Uram, hogy te vagy az, aki a dolgokat el tudja simítani és tudja fejleszteni. Köszönöm, Uram, hogy te egy igazi szőlőtő vagy valóban. Egy termő szőlőtő, és olyan jó, Uram, hogy beléd kapaszkodhatunk. Én azért imádkozom, Uram, hogy szólíts meg mindenkit, aki most itt van. Szólíts meg minket, Uram, és mondd, hogy mit akarsz tőlünk. Mondd, Uram, a célokat, a változásokat, a változókat. Mondd meg, Uram, hogy mire van szükséged ahhoz, hogy olyan kis téglát vegyünk ebben a nagy építményben, hogy ez a te dolgaidat, a te országodat építse. Tudom, hogy van olyan, amikor vannak nehézségek, vagy pályópontok, vagy olyan dolgok, amiket nem ismerünk, vagy nehéz kimondani. De Uram, te azt mondod, hogy leszakítod a láncokat, te kinyitod a kaput, és itt vagy és zörgetsz, és olyan jó lenne, Uram, hogyha ezeket az ajtókat mindig ki tudnád nyitni, mert nagyon sok ajtó van. Kérlek, hogy áld meg mindenkit egyenként, áld meg, Uram, a gyülekezetünket, áld meg a gyülekezetünknek minden részét, kisebb, nagyobb, apró, sérültebb, egészebb, simább tégláját, és imádkozom azért, Uram, hogy úgy szerkeszép is építs minket egybe, Uram, hogy ez tetszen neked. Nem köszönöm, hogy te a jó ígéretek Istene vagy, hogy az ajándékok Istene is vagy, és olyan jó ezt tudni. Olyan jó tudni azt, hogy azt mondod, hogy menjünk oda hozzád, hogyha megfáradtunk. És te majd felüdítesz minket, te majd olyan élővizet adsz nekünk, Uram, amitől soha nem fogunk megszomjazni. Amen.